Szeretettel köszöntöm a Popfilter hallgatóit a VMN-en. Hát, hadd kezdjem szubjektíven, nagyon-nagyon-nagyon régóta szerettem volna, hogy ez az interjú létrejöjjön, ugyanis ezt a Marika talán nem tudja, majd mindjárt kiderül, hogy pontosan ki is az a Marika, de én gyerekkorom óta óriási rajongó vagyok.
Köszönöm.
Nem csak a Marikának, hanem a műfajnak is, és akkor most minden titokról lerántjuk a leplet. Oswald Marika, és Sandy Szilvi. És az első, ez pont most így fölismerült az előbb a bemutatkozásnál, találkozásnál, hogy Szilvi, Marika, ez valahogy a szubrecséghez hozzátartozik, hogy az embert egy picit becézgetik?
Ka, igen, ka.
Ugye?
Igen, tényleg.
Mert így azon gondolkodtam, hogy a Sandy Szilvi is, és a Marika is, az egy annyira természetesen jön, és hát ha valakit valamilyen más pozícióban, vagy más munkahelyen le marikáznak, én ezt gizikézésnek szoktam hívni, hogy gizike legyen szíves, főzzön már egy kávét, akkor az egy picit ilyen lekezelő, de nálatok nem.
Ez Marikának ráadásul ez...
Nem, ez kedveskedő.
Igen, ez egyébként neki az igazi neve, nekem nem. Tehát én született...
Mi az, hogy az igazi neve? Az igazi nevem
ja, Oswald Mária Gertrud. Tényleg. Na most ez tényleg azért egy szubretnek egy kicsit bizarr lenne. Az én nem... Na, hát akkor én is bemutatkoznék. Svetnik Szilvia. Na most amennyiben külkereskedelmi ügyintéző lettem volna, aminek készültem, mert tökéletesen megfelelt volna ez a név, de annak idején keresztapám Kergó ezt a nevet találta ki nekem, és azóta egyébként én anyakönyvesztettem is magam. Van még egy lehetőségem visszaváltozni, amikor majd újra civil leszek. akkor majd újra ez lesz a nevem, de addig ez a Sandy Szilvi, ez így maradok.
Egyébként nekem hivatalosan Oswald Mária Gertrud vagyok.
Tudom.
Tehát mindig úgy kell a bankba is, például ma is
repülőn voltam. Is így keresnek,
igen,
laszkol.
Igen.
Nem lehet megérteni.
Mert el szokták késni a repülőről?
Nem, csak nem, hát csak hogyha, hát esetleg, ha van valami jó gyuti valahol, nem?
Jó, erről hallottam történeteket, de ne ezzel kezdjük, hogy micsoda gyűjtő szenvedélyei vannak a Marikának.
Oly.
Kevés lesz az egy óra.
Igen, de nem, most már leszokóba vagyok.
De egyébként,
most már inkább szórom a
dolgot.
Igen, persze, hogy ne.
A Marika kerti törpéket gyűjt.
Nem. Az úgy volt, hogy tudom, hogy mire akarsz kiukadni, hogy Japánban voltunk, és tudod, vannak ezek a 100 jenes boltok, ami...
Én még nem voltam Japánban.
Nem, minden 100 jen.
Hát olyan, mint itthon a 100 forintos bolt.
Igen, 100, csak minden jobb. Nagyon olcsó, de nagyon jó dolgok vannak, szóval, tehát minőségi, aránylag minőségi dolgok is vannak ott, és akkor ott volt egy teljes sorozat, ugye a hófehérke, az nem volt, csak a 7 törpe, de nekem az kellett, mert a kertben, tudod, muszáj, hogy némi gics föllelhető legyen. Volt egy idős kollega, mesélték róla, hogy az is így gyűjtötte ezeket a gyicseket, és nem tudom, és akkor nem akarta, hogy megszólják, és akkor itt tette a kerti törpét a kertbe, és akkor oda aláírta, hogy ez gics. Hogyha jönnek hozzá, akkor ne szólják meg, hogy kvázi ő tudja, de mindegy, hát hoztam haza kis kerti törpéket.
Hát de hogy?
De már nincsenek
hogy?
Meg.
Igen, én ennek a mikéntjét is hallottam, hogy állítólag nem csak a saját bőröndödben hoztad a kerti törpéket.
Hát mert ugye hogy férne el, ugye eleve?
Nem, hát kint voltunk több mint egy hónapig, vagy nem tudom mi, és akkor nevetséges is volt a dolog, mert az utolsó előtti nap, vagy valahogy akkor már rongáltam végig a szállodába, ahol laktunk, hogy kinek van egy üres bőröndje. Hát persze, senkinek nincs már olyankor egy üres bőröndje, de azért benyomtam ide-oda, tudod, amiket vettem, kalapácsot, meg
százas szöget.
Tudod, minden, ami olcsó volt, azt megvettem.
De tényleg?
És akkor, de nem az volt, hogy a Kalocsai Zsuzsival körülbelül egy szinten vagyunk ezen a dologban, de mondom már, ez múlóban van. És akkor az volt, hogy tehát 30 kilót lehet tengeren túlról, igen, vagy valami, és akkor az én bőröndöm az volt 63 kiló, a Zsuzsié meg volt 70.
De a tatazava kifizette, nem?
Nem, az volt a szerencse,
akkori turné
menedzser. Az volt a szerencse, hogy hogy egy csapatba vették, tudod, a társulatot, tehát voltunk itt 100-an, vagy nem tudom mi, hogy, és csoportba vettek, és akkor kiegyenlítődött az, akinek kevesebb volt a cucca.
És még az első turné között volt, ahogy ugye már Marikáról ez már úgy elterjedt, de nagyon cuki történet szerintem is, és az én férjem, a Lőcsei Jenő, még akkor kezdő turnézó volt az Operett Színházzal, és akkor ő nem tudta, hogy utolsó este már nem szabad Marikának kinyitni az ajtót.
Mit?
Amikor bekopog a szobába. Mert akkor Marika szépen még húzott ott a folyosón, ott tényleg hőterjel, kerti törpéket, kalapácsot, fúrót, százas szöget, és akkor akinél elfér. Én már tudtam, én már ültem így bent a szobában, hallottam, hogy mindenhol kopogás van, és akkor...
Mert a Zsuzsi is...
Jenőkém! Jenőkém! Már nekünk nincs hely a bőröntünk, mert Marika nagyon szép. Mert hogy akkor már csak a százas szöget kellett eltenni, de azt a Jenő hozta haza akkor, csak tudjad. Úgyhogy bármikor beütsz egy százas szöget, gondoljon a Jenőre.
Egyszerűen sajtokat kértem, hogy hozzatok haza.
Az is volt.
Sajtokat, igen. Na, nagyon mit, isteni illat volt Pestig a kocsiba.
Fú, azt gondolom.
De úgy nagyon kisegítjük egymást egyébként.
De tényleg, tehát hogy ez...
Az volt az első gondolatom, amikor kitaláltam ezt a merényletet, hogy összeültetlek benneteket egy közös interjúra, hogy jól érzem azt, hogy van egy ilyen, nem stafétának mondanám, egy
örökség. Egymás kezét fogjuk. Én fogom a kvázi a, nem tudom, a Honti Hannának, meg a Leócki Zsuzsinak, meg mindenki még szintén ott van a placon, érted? Tehát tulajdonképpen ugye nem áll meg a világ. A fán is ugye kijönnek a kis levelecskék, édes kis zöld, minden, aztán jön a nyár, akkor gyönyörűen sarjad, virul, harsog, aztán eljön az ősz, akkor ugye besárgul már egy kicsit, és akkor
de
még mindig
ott
lehullik, és akkor újra jön, tehát nincs ilyen megállás, hogy persze egymás kezét fogjuk, és én is gondolkodtam rajta ezen, hogy tulajdonképpen, hogy miért kerültünk mi erre a pályára? Hát valószínűleg azért, mert az elődöket látva tetszett, amit csinálnak. Uh-huh. Tudod, és akkor így megy. Például ma olvastam de ez a fiúknál is így van egyébként, mert most nagyon hizelgő rám nézve egy olyan dolgot olvastam, a Langyersoma, aki óvodás volt, amikor én a János Vitézt játszottam, és most leírta, hogy tulajdonképpen azért került a pályára, mert szerelmes volt az Iluskába, aki én voltam, és akkor ez megtetszett neki, és ő szeretett volna lenni a János Vitéz. Uh-huh. Tehát én is úgy voltam vele, hogy ugye néztem az elődöket, a nagyon-nagyon tetszett, amit csináltak, vagy valami, és éreztem, hogy én is alkalmas vagyok erre, és akkor fejlesztettem magam meg minden, és szerintem a Szilvinél is úgy... Nem.
Na, mesélj.
Nem, egyáltalán nem se tudtam 18 éves koromig, hogy léteztek.
Na, tessék. És ez ma is így van.
Most is megyek előre egyedül, kit érdekel, hogy ki van mellettem, előttem, honnan tudjam. Nem, hát engem pont ezért ért a sok.
Ja,
hát azóta se ébredek fel belőle.
Csak a színpadon találtad magad? Vagy hogy
igen, de szinte. De tényleg, tehát, hogy én is vidéki lányként nem nagyon volt lehetőségem színházba járni. Tehát Bács-Kiskun megyek, Kecel, maximum Kecskeméten egyszer-kétszer, jó, hát nyilván én is a tévében. Valami volt bennem, tehát nagyon szerettem énekelni, meg táncolgatni ott a tévé előtt, meg nem tudom, de én nem készültem ilyen pályára. Uh-huh. Nekem nem sikerült egy felvételim, és egyszer csak hallottam erről az Operett Színházban működő zenés színészképző stúdióról, úgyhogy meghiúsult egy zeneművészeti főiskolán a Szegeden a felvételim, és én akkor jöttem az Operett Színházba, életemben először léptem be.
Tehát te előbb voltál stúdiósként kvázi felvételizni, mint hogy előadást láttál volna az Operett Színházban?
Szinte, lehet, hogy még a Leányvásár talán láthattam az 90-es évek elején lehetett. De nem, tehát hogy nyilván nem volt ismeretlen az, hogy most előbb hülyeskedtem, tehát hogy nem volt ismeretlen a neved, a Csere Laci, tehát hogy akik táncoltak és énekeltek, nyilván nekem is megakadt rajtatok a szemem, amikor láttalak titeket tévében, de egyébként én nem, tehát hogy nem láttam. És engem akkor ért a sok, amikor engem egyszer csak felvettek, még akkor a Színetár volt az igazgató, és akkor mindenki azt mondta onnantól kezdve, hogy én szubrett leszek. Akkor megnéztem, akkor még nem Google volt a legjobb barátom, hanem valami szótár, és megnéztem, hogy mi az, hogy szubrett. hogy akkor az mit jelent ez? Na és akkor utána, tehát hogy amikor egyszer csak elkezdtem látni, hogy akkor mi vár rám? És azóta is, tehát, hogy édes teher, de azért ez egy nagyon nagy feladat. Tehát,
igen, de alkalmas rá. Na, tehát ő született.
Ez lett volna a másik. Tehát, úgy hallottam, hogy a Szinetár Miklós javaslatára vettek fel igen. téged, és ő volt az, aki azt mondta rólad, hogy te vagy a kicsi Oswald Marika.
Igen, így van, szó szerint ezt
de
mondta.
De hát semmi köze volt.
És közben...
semmi, de mert annyira más karakter.
Teljesen. Ez egyébként az évek alatt rájöttünk, igen.
Ő egy teljes, ő egy rassz, én meg vagyok az a... ő meg az a cuki.
Cuki, de amilyen naíva te tudtál lenni, az például azt nekem mindig kvázi játszanom kellett. Tehát az alkatomból adódóan én is ez a kis szőke, kis filigrán, kis édes, kis baba volt, igen. ránézésre voltam, igen, mondom, vagy, hangsúlyozom.
Vagy.
Hangsúlyozom. Igen. De belül azért én mindig és állandóan egy ilyen lázadó típus voltam mindig. Tehát Marika meg...
Ő az a rassz, azt szokták rá mondani.
Igen, a rassz típus, igen. Oh. Igen.
Ezt még nem hallottam.
Nem?
Nem.
Na, akkor majd a jó barátunk.
Tehát nyers, maibb. Tehát ő képviseli a mai korosztályt. Aha. Azért is választották őt.
Hát, de akkor végül is nem rossz ez a megérzésem, hogy köztetek van egy ilyen különleges kapcsolat.
Mert azért nyilván... van. Igen. Azért van. Ő olyan, mint az anyukám.
Nem fordítva?
Nem. Nem, én egy nyeretlen 2 éves vagyok ő hozzá képest.
De milyen értelemben?
Minden szempontból. Én naívabb vagyok, én felületesebb vagyok, én nem látom át úgy a dolgokat. Annyi agya van, hogy egyszer nem tudom, hogy fér a fejbe. Egyrészt nagyon okos, másrészt pedig gondoskodó. Uh-huh. Tehát olyan figyelmet kaptam tőle mindig, és egy nagyon jó érzés volt. Tehát nagyon-nagyon. Sokszor azt gondolják, hogy az idős tanítja a fiatalt, nem mindig.
De az, bevallom, én alattomos módon körbe kérdezgettem a színházban. Mert kíváncsi voltam olyan dolgokra, amiket esetleg még nem, vagy nem teljes egészében hallottunk rólatok. És úgy hallottam, hogy volt egy kvázi ilyen jelképes ajándékod egyszer a Szilvinek. Ugyanis csak hogy nehogy mindjárt itt az állatvédők haragja kivívjuk.
Ja, már tudom, a bunda.
Igen.
Nem, nem kell túlragozni. Mentek Japánba, én akkor nem mentem velük, és akkor akartam, hogy a Szilvia nagyon szép legyen, meg elegáns, meg minden, és akkor megajándékoztam őt az első nurse bundámmal, ami...
Azóta is van.
Ami tulajdonképpen, mikor vettem én azt a cirkuszhercegnő alatt vettem Münchenbe. Igen, tehát az ott nagyon nagy siker széria volt, és akkor megengedhettem magamnak, és akkor megvettem, de aztán utána vettem másikat, meg minden, és akkor ezt meg nekiadtam a Szilvinek, mert ez egy ilyen svejfolt fazon volt, tudod, ami már... és ő rajta meg nagyon jól állt, és akkor ő abba ment szépen Japánba villogni, tudod, mint művésznő. Hát ennyi.
De ez egy olyan nagyon szép és nagyon árulkodó gesztus, hogy te a színházban nőttél fel a szó legszorosabb értelmében. Gondolom, hogy a régi nagy ilyen cicaharcokból elég sokat láthattál.
Nem nagyon törődtem vele soha. Nem,
de egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy most mielőtt jöttem, hogy gondolkodtam történeteken Marikával egyébként állandóan. Mondjuk nincs olyan társasági beszélgetésünk, akár színházon belül vagy kívül, hogy a Marika valamilyen módon szóba ne kerülne. Uh-huh. De pont ezen gondolkodtam, hogy a Marikát például mindig elkerülte ez az úgynevezett, ahogy mondtad, ez a cica harc. Tehát, hogy ő úgy kívül maradt belőle.
Soha
nem vette fel a kesztyűt.
Nem vettem föl.
Soha. Tehát én soha nem hallottam tőle olyat, hogy hú, figyelj, láttad ezt az új kislányt, hogy soha, pedig nekem sokszor igénye az lett volna rá egyébként, hogy miért nem lehet a Marikával egy kicsit ott fikázni valakivel. Marikával nem lehet. Sőt, meg kell győznöm arról is időnként, hogy valami nem jó.
Ezt mondták. Nagyon
jó közönség vagyok.
Mert ezt mondták a színházban, hogy Marika, hát Marikának minden jó.
De nem azért, nem, mert...
Nem, Mert azért, mert mindenben a pozitívat látja. Igen, tehát igen, ő egy ilyen teljesen...
Mögé látok, amikor látom, hogy valaki nem annyira jó, mondjuk egy szerepben, vagy egy fiatal, aki kezdő, és nem mondom rá rögtön, hogy ja Istenem, milyen izé, mert meg kell várni a kifutást a dolognak. Nem mindenki lesz rögtön, hanem meg kell várni, hogy majd a másik szerepben, vagy a harmadikban, ha megadják a lehetőséget neki. Sajnos a mai világban az is nagyon nagy probléma, hogy túl gyors a világ, gyerünk, mert gyors az élet. Tehát, nincs idejük kifutni, meg egy színész vezetés. Tehát meg kell adni mindenkinek a lehetőséget. Mm. És nem lehet egyszerre azt mondani neki, hogy ez nem jó. Mert volt már olyan, hogy valaki nem volt jó, és aztán a harmadik, negyedik szerepbe azt mondta az ember, hogy húha. Tehát...
Igen, de nem csak mint szakmai szemmel van így a Marikának, hanem mit tudom én, így 86. előadás után ülünk a buszon még mindig Münchenben, már azt se tudjuk, hanyadik napja vagyunk ott, és már mindenkinek ilyen lógó arca van, meg már fáradt, meg nézelődik a buszon, és akkor csak azt hallod, hogy de szép ház! De gyönyörűek ezek a virágok! Hogy ja Istenem! Hogy ez, tudod, egy mindenben ilyen hurrá optimista, pozitív.
Hurrá!
De tényleg.
Na jó, van, most ne fényezzük.
De ez nem fényezés, Marika. Hát ilyen
igen.
Vagy. De ez, tényleg egy ilyen napsugár. Napsugár, hogy és azt is, egyébként néha irigylem például, hogy nagyon jó értelemben vett gátlástalan. Tehát, hogy
nem,
hogy
felszabadult vagyok.
Igen, az
nem vagyok gondoltam. Én gátlástalan. Nem ugyanaz.
Jó. Akkor használjuk azt,
hogy felszabadult
vagy. Igen. És egyébként a színpadon, meg aztán különösen. Emlékszem arra, amikor a...
Írja már rólam egy kritikát.
Jó. Az újságíró nem én vagyok.
Igen, azért mondtam, hogy nyugodtan írja.
Hoztam kritikát, nem kell aggódni, hogy elmondom.
Emlékszem, amikor volt egy csókos asszony előadás, ahol a Marikát valahogy úgy sikerült egy ilyen padra fölkergetni, hogy úgy bevágta a térdét, igen, hogy utána hónapokig azzal szembetélés, műtét is volt.
Műtét
de közben volt egy bemutató, a vígözvegy bemutató, és hát Marikát inekciózták, nagyon-nagyon fájt a lába, de én még így szenvedni egyébként nem láttam, most bocs, hogy ezt elmondom.
Mondja, csak mondja.
És segítettem, hallottam, hogy jön, én nem voltam abban a vígözvegy előadásban, de hallottam, hogy jön a folyosón, és akkor még ott támogattam, kicsit segítettem, majd egyszer csak jött a hívó, hogy Kánkán. Hát ugye Marika kánkánozott egész életében, mindig is, vagy fog is, ugye? És meg cigánykerék, az igen, és tudom, hogy mondják azt, hogy a színpadnak van egy ilyen varázsa, hogy ott nem történik az emberrel semmi, meg ott tényleg az egy ilyen burok, és ott nem eltűnik minden fájdalom, de ezt, tehát én ezt csak hallottam, nekem ott is fáj, tehát nem vagyunk egyformák. A Marika úgy, minthogyha az előtte lévő 5 perc nem történt volna meg, az a fájdalmas sírás szinte. És tényleg, tehát eszméletlen a teherbírása, és az, hogy
az ugyanúgy,
hogy nem tartozik
talán
senkire, hogy elvállaltam, csinálom.
Igen,
és ebben egyébként nagyon szigorú.
De mi a helyzet a már? Tehát, hogy azt mondod, hogy neked a színpadon is fáj, meg hogy te nem vagy annyira pozitív. Azért te is egy elég pozitív személyiség vagy, vagy egy ilyen, tehát hogy egy kicsit ilyen napsugár lány vagy te is. De mi van akkor, amikor valami nagyon rossz történik magánéletben, vagy egyszerűen csak kimerült, vagy nyűgös, vagy nyúzott vagy, és akkor a színpadon meghozni kell a cuki vidám.
Szerintem ő sem, mert most már én is hadd mondjak róla valamit. Szerintem ő sem az a típus, aki sajnálja magát,
ja,
vagy aki el tud úgy keseredni, hanem akkor összeszedi magát, és azért is. Tehát ez az a bizonyos akaraterő, meg ez a hit, ami benne van, az akkor ott per pillanatban a színpadon nem vehető észre áll. Előtte meg utána ő puffog, meg mondja, gyógya, de akkor aztán az megszűnik, mert nem egy ilyen önsajnáló valaki.
Igen, én inkább én kimondom, tehát bennem tényleg van kritika, meg tehát úgy értem, hogy képes vagyok azért minden pillanatban kritizálni, de kiadom magamból, és egyébként minket segít ez a műfaj. Tehát...
Amit csinálunk,
igen,
az,
igen,
tehát az egy pozitív egy dolog. Pozitív,
igen, igen.
Azért vannak benne nagy tragédiák,
de azt nem mi játsszuk. Azt általában azért nem.
Tehát tudja a szubret függetleníteni magát attól, hogy a nem tudom, a primadonnának éppen összetörték 20-szor is a szívét?
Nem, nekem volt olyan szerepem, például
a
Mosolyországába, hát meg nyilván. A Cirkusz Hercegnőbe, amikor volt egy olyan jelenet, amikor olyan sajnálat volt, hogy a Bon Vivánnal volt egy jelenet, hogy őnek is szerencsétlen az életem, meg az enyém is, én kis táncos lányt játszottam, engem is kirúgtak, és ott együtt szomorkodunk. És akkor de nekem nem esik nehezemre. Én de például én a Csárdás királynőt megnézem 5 milliómodszor, nem tudom hányszor látom, amikor a primadonna meglátja, hogy mást akar eléjegyezni a Bon Viván, és kiejti a kezéből a meghívót, és szól az a zene,
igen.
Nehogy azt itt, hogy nem akarom, de ki esik a könny a szememből, de nem sírok, hanem ki esik a szemem.
Hát igen, de igen, egyébként, tehát hogy én nagyon érzelmes a Marika is, és én is, tehát ugyanúgy tudok egyik pillanatra a másikra igen, sírni, mint
igen,
nevetni.
Igen.
És most pont a legfrissebb bemutatódban, ugye a János Vitézben, és azt figyeltem, hogy hát neked azért az Illuskát nem feltétlenül kell szeretned.
Jaj,
de, és ki, de mi? A gonosz mostoha, és elkaptam egy olyan tekintetedet a színpadon, amikor hátul álltok, és elől a mi az a Iruska és a Jancsi, ott még összeborulva és búcsúzkodva. Marika hátul áll, hát én a páholyból azt láttam, hogy könyvben úszik a szeme. Utána felhívott, hogy na milyen volt, mert megszoktuk beszélni, tehát hogy én nagyon szeretem, hogyha ő is elmondja, hogy mi a véleménye, és hát az meg aztán különösen megtisztelő, amikor ő hív fel, hogy én mit gondolok, és akkor ezt el is felejtettem mondani, de ott azért te ne sírjál! De neked ott nem kell.
Igen, de ilyen vagyok, sajnos most is rá gondolok, most is könnyű szökik a szemembe, mert annyira érzem ezt a dolgot. És valamelyik nap gondoltam, hogy tulajdonképpen miért kérdezik tőlem mindig, hogy te olyan mindig olyan kiegyensúlyozott vagy, meg olyan vidám, meg olyan jókedvű, meg olyan boldog. Hát annyira, de nem azért, de figyelj, én lehet, hogy nem is tudom, hogy mi az élet. Én lehet, hogy nem tudom, hogy mi az élet, mert én az operettből indulok ki, és abba élek állandóan, és olyan hatással van rám, hogy abból merítkezek, és ráadásul meg olyan hülye is vagyok, mert annyira tudok röhögni magamon, hogy én milyen vagyok, saját, mert öniróniám az hatalmas, hogy mentem ma az utcán, és úgy mentek mellettem az emberek, meg menne, és akkor én ott kotortam ott alul, és mondom, milyen közel vagyok én a földhöz. Hogy miért van az, hogy hát ez milyen dolog ez, hogy mindenki úgy megy el mellettem, és nagyokat lépnek, meg nem tudom, csak én meg olyan közel vagyok. Milyen jó lenne ott fönt lenni, hogy egy kicsit magasabban lássam a dolgokat, vagy valami, hogy milyen, tehát nem, ezzel azt akarom mondani, hogy másképp szemlélem az életet. Tehát alkatilag is, meg érzelmileg.
Olyannyira, hogy ez mondjuk 25 évvel ezelőtt jutott volna eszébe, akkor bement volna az artista képzőbe, hogy rájön a izére, mi az
igen,
a gólyatalpra.
Gólyalábra,
vagy a gólyalábra. Igen, vagy kipróbálja.
Még gondoltam is, hogy azt kellett csinálni, tudod, hogy, mert az úgy slankit is tudod, hogy magadnak mondom. Hogy valami két kis hokedlit, már tudod, vannak ezek a kotornuszok, vagy valami, de az nem elég. Kellene valami két kis, de a lábam is olyan kicsi, hogy olyan egy olyan fél méteres, tudod, ilyen
igen.
Kis
és akkor még mindig van átlag magasság.
Azért, na de ez az artista képző egyébként nem rossz vonal, mert ugye? Azért a szubretteknek alapvetően egy picit artistának is kell lenni, nem? Tehát, hogy a cigány, Oszvad Marika, ha azt kérném, szerintem az utca emberétől foglald össze Oszvad Marikát egy szóban.
A cigánykeré. Igen, cigánykeré. Most már mindenki ezt kívánja, hogy csináljam állandóan.
Neked jól esik?
Még nem esik annyira rosszul, inkább úgy mondanám, tehát most volt én bordatörésem,
igen.
És
Igen.
És akkor egy hónapig nem lehetett semmit csinálni, és egy hónap után mondom, hát mert ugye minden nap szoktam csinálni általában, mert vagy fellépés, vagy színház, vagy valami, hát mondom, hogy fogjak hozzá, hogy meg tudom én még ezt csinálni, vagy repet tovább a dolog, vagy hogy van ez, nem tudom. És akkor megpróbáltam, csináltam ilyen félig mászós dolgot, és akkor éreztem, hogy nem rossz. És akkor és nagyon nagy boldogság volt. Szóval nagyon nagy boldogság volt, hogy újra megy, és tehát szokták mondani, hogy a biciklizni meg cigány kerekezni volt a Kánkán előtt egy ilyen mondatom, mindig, hogy azt nem lehet elfelejteni. És tényleg nem lehet elfelejteni, és alapvetően nem egy olyan nagy dolog, hát mindenki csinálja. Voltam egy olyan fellépésen, ahol én énekeltem szépen a kis dolgaimat, én tudtam, hogy majd a negyedik, ötödik számban majd egyszer csinálok egy cigány kereket, mert azt majd ott kell. És akkor így énekeltem a többi számot, és egyszer csak a színpad előtt ott volt egy kislány, valahol anyukája oda küldtettem, hogy nem tudom én micsoda, és egyfolytában cigány a mondom,
addig nézted, hogy megtanultad.
Nem azt, hogy addig néztem, mondom, hogy mit fog szólni a közönség, a kislány ott a nyomja nekem 10-esével érted a cigánykerekeket, a 6 éves gyerek, de szóval nem olyan nagy dolog, most már szerintem azért olyan szeretik, mert hogy hozzám nőtt ez a dolog, meg hogy a nyanya még mindig oda tudja vágni magát, érted? Mert azért, mikor 30 éves voltam, vagy 20 éves voltam, akkor csináltam 16-ot, érted?
Na, az.
Most csinálok egyet, aztán elégedjenek meg vele.
Tényleg csinált 16-ot is, tehát hogy a Marika csinálta ezt a helyben cigánykereket a Vígöz vagy Kánkában.
Hanstandot is csináltam, tudod, és akkor mindig törtem be magam, tudod, hogy az, nem voltam soha hajlékony, csak rugalmas.
Az első szerepeim egyike volt a Marika mögött a Vígözvegyben az Olga, és hát küzdöttem vele, de mint légy a szélbe, tényleg, tehát hogy valahogy
ugye
hogy megfeleljek.
Neki nem volt elő
nem,
élete,
semmi, hát semmi.
Nem sportolt
hát,
olyan.
Nem is sportoltam, és hát fizikumom sem volt semmi.
De
hát különös.
Hozzám ment a koreográfusunkhoz,
jó, hát
a
igen.
Csodálatos balettáncosunkhoz, a Lőcsei Jenő, a,
jó, de az
ország
tartunk.
Rómeójához.
Így van. Hát, most már az enyém.
Ne viccelj.
Várja, bocsánat, csak hogy most már az enyém, csak ugye a Jenő, mint örökös tag, a lábnyoma ott van az Operett Színház előtt, és Jencike még kisebb volt, és odaállt mellé, és azt mondta, ez a miénk!
És milyen igaza
van? Igen. Úgyhogy volt, aki kiképezze aztán.
Persze. Na, de hát akkor még nem volt a férjem a Jenő, és viszont volt egy nagyon kedves idézőjelben öltöztetünk, gyors öltözés volt a Kánkán után. És akkor, hát én kiszenvedtem magammal, Marika 6-szor ismételt egyébként, tehát minimum 3-szor, igen. De volt, amikor valóban 6-szor.
Japánban.
Így van, meg München, meg nem, tehát hogy meg híre, tehát ennek híre volt. De a 3-nál előbb nem állt meg. És én kiszenvedtem magamból, hát lógott a nyelvem, minden baj, úgy elfáradtam, azt hittem, hogy meghalok. És akkor az öltöztető várt a gyors öltözőben, és mondta, hogy már itt vagy, Marika még nem szokott. Hát nagyon, de hogy ez volt 20 éve, és olyan, mintha most mondta volna. Tehát, hogy én ezt a még élek nem felejtem el. És akkor tudod, hogy edzek, hogy futkostam a lépcsőn leföl. Fú, nyújtogattam magam, csináltam a cigánykeretek, akkor sem tudtam 4-nél többet
megcsinálni. De egyébként ez egy, tehát, hogy ez egy, hogy mondjam, egy nagyon fontos kérdés, amiből szerintem azok, akik ilyen kicsit ilyen lekezelően nyilatkoznak az operettről, szerintem soha senki nem gondolta abba bele, hogy a jó égben lehet énekelni, még amellett, hogy az ember cigánykereket hány, uh-huh. És nem tudom mi. De ennek tényleg mi a titka? Ez alkati dolog, és nagyon sok gyakorlás? Vagy...
Sok gyakorlás, meg hát a kondiát kell megszerezni a számnak. Tehát amikor, hogy mi például nem lazsálhatjuk le a próbákat, tehát, és kényszeríteni kell magunkat akkor is, hogyha hú, most reket vagyok, hú, de reggel van, hú, most nem tudom, akkor is muszáj énekelni, hogy tudd, hogy mikor veszed a levegőt, miközben melyik hang jön ki a torkodon. És aztán egyszer csak ez úgy beül. Tehát, hogy, és lehet, hogy nem, lehet, hogy ez nem olyan, tehát nem a Belcanto diadala azért nyilván, amit énekelünk, és ez nem bántó szándék, csak hogy nem azon van a hangsúly.
Persze. Megszólalni meg kell.
És megszólalunk.
Tehát, hogy ennyi?
Megszólalunk.
És nem olyan nehéz táncolni valahogy. Nem? Valahogy nem nehéz, az jól esik.
Igen. Egyébként,
az jól esik.
Egyébként nekem sokkal jobban esik tánc közben énekelni, mint megállni. És
igen,
csak arra figyelni,
hogy... Igen, állva énekelni nem jó.
Igen. De... Azt figyelem, hogy De mit nem. Énekel? Vagy hogy a nem. Francban?
Szerintem a mozgás még segíti az énekest. Én mikor jártam énektanárnőhöz, a Vályi Évikihez, volt egy igen, csodálatos énektanárnőm, és akkor az volt, hogy meg akkor még nehezeket is énekeltem, szóval akkor komolyabb dolgokat is énekeltem, kadenciákat kellett csinálni, meg C-ket, meg D-ket lökni, és ha nem volt olyan, akkor mindig azt mondta, hogy forogj egyet, vagy guggolj le, vagy valami, és az sok igen. esetben segít.
Igen,
és még egy dolog nagyon érdekes, hogy amit te mondtál az előbb, hogy állva egy helybe énekelni, az sokkal nehezebb, mint ha mozgok. Uh-huh. Mert valahogy elfeledkezem a technikáról.
A hangképzésről.
És egészségesebben jön ki természetesebben az a hang. Most esett le a tantusz. Igen.
Na, hát na tessék, eljönni,
igen,
tessék,
igen, tessék. Igen, nálam semmi se tudatos, azt úgy mondom.
Tényleg?
Igen, nem.
Fölmész a színpadra, nem
úgy van, nem úgy van, nem. Ez nem úgy van. Nagyon ösztönös vagyok, és amikor megérzem azt, hogy valami rendben van, akkor az tudatosodik. Mm-hmm. És akkor azt már tudom koordinálni a mm-hmm. dolgokat. Ezért van szükség arra, hogy az ember a bemutató előtt például legyen olyan főpróba, amikor közönség van, amikor ilyen benfentesek beülnek, mert abból le tudja szűrni az ember, hogy
jól gondolkodtam,
jók voltak-e az instrukciók, helyén való a dolog, és tehát akkor már tudok. De nem a rutin dominál elsősorban nálam.
Hát nagyon nem.
De aztán utána már, mikor megvan a dolog, akkor kell tudni rögzíteni, igen.
Hát most ez annyira összecseng azzal, tényleg hoztam kritika részletet. A hírhetten szigorú Fáy Miklós a következőt írt a 2002-ben. Dolgozhatna a nézőben valami hamis nosztalgia, bezzeg a régiek címszó alatt, közben pedig azok sem. De jönnek a régiek, és azok igen. Nem csupán arról van szó, hogy Oswald Marika milyen elképesztő odaadással cigánykerekezik, ugrál, röpköd, hogy ő oda teszi, legyen délután vagy este, főszerep vagy hakni, a színpad a színpad. De az arca más Oswald Marikának a nézése, az elevensége, az ösztön, ahogy a partnerére néz, de a közönséget figyeli, és ahogy a könnyedség mögött ott van a koncentráció, annak a légtornásznak a lazasága, aki tudja, hogy nem szokott hibázni, de azt is tudja, hogy mi történik, ha mégis.
Jaj, de hát jó.
Ez milyen zseniális.
De én nem tudom, hogy a Fáj, imádom a Fájt, de azért ő eléggé szigorú szokott tényleg
igen,
lenni.
Nem tudom,
hogy emlékszem-e olyanra, hogy valakiről ennyire szépet írt.
És hogy ilyen hosszan. Tehát igen, mert hogyha igen. szépet is ír, akkor általában nagyon tehát ez lerövidíti, tehát lezárja.
És ez
hamar.
Azt mondták rólatok, ezt is belső embertől tudom, hogy amikor valaki dicsér benneteket, akkor ti mindig ezt úgy veszitek, hogy ez a műfaj érdeme.
Hát nem, hát azért kenegeti hájjalat. Nagyon jól esik. Azért... Jól esik egyébként, de a Szilvis olyan meg én is, hogy igazából az egészséges kritikára vágyunk. Uh-huh. Tehát az, amikor valaki azt mondja, minden prémieren tudod, gratulálok, hát kit érdekel, érted? Hát tudom, hogy jó van, persze, igen.
Mi azt mondtam kérdezni, hogy tényleg?
Igen, de hanem az, amikor az igazságot az ember... Az igazsággal szembesül. Tényleg világéletemben jó kritikákat kaptam meg, nem nagyon bántottak. De volt azért, hogy úgy megírták, hogy ez már nem olyan, már a hangom nem olyan, már a... Szóval nem tudom, szóval voltak ilyen... És akkor én attól nem sértődök meg, hanem akkor arra azt mondom, hogy hűha, vagy azt mondom, hogy már nem tudok mit csinálni, mert már ez van, de... Ha tudok, és oda tudok rá figyelni. Sajnos már nincsenek meg a szüleim, akik nagyon, nagyon erős kritikusok voltak, szóval nagyon kemény kritikusok voltak. És nem azt mondta, hogy Marika, mi vagy, de csodálatos, jaj, de milyen szép, jaj, de... Hanem, hát ez nem engedheted meg magadnak ezt a hangot, Marikám. Hát fordulj már egy kicsit, nem lehet hallani, hogy mit mondasz. Tudod? Szóval ilyen.
És neked akkor... a Miki is kritikus volt,
na,
nem?
Igen, a lányom is. Húha. De hála annak a jó Istennek, mert már most ebben a korban, amiben már én vagyok, már nagyon nehezen szólítanak meg.
Uh-huh. Nem mernek?
Nem merik megmondani esetleg, hogyha nem olyan vagy. Érted? A respekt.
Igen.
Holott én megmaradtam kislánynak, tehát gyereknek, nagyon figyelek rá, nagyon, és igénylem is ezt a dolgot. Na most akkor mit akartam még mondani, már nem emlékszem.
De akkor mondok egy kritikát rólad is. Ajaj. Rólad azt írta egy kritikus, hogy te hoztad vissza a szubrettet a divatba.
Micsoda? Ez ki?
Nem tudom visszakeresni, ja, sajnos, ez... de igen, ezt több cikkben is idézik, hogy te visszahoztad a szubrettet a divatba. Ez gondolom ezt úgy értik, hogy azért sok generáció van, aki a Marika szubrettségén nőtt fel.
Uh-huh. És igen, igen.
Azért az utóbbi években egyre többen mennek.
Na, ez viszont nem az én érdemem. Ez viszont egészen biztos, hogy nem az én érdemem.
De
nem. De hogy az én nevemhez
fűződik.
Az egyéniséged. Oké, de igen. Csak ehhez kellett az a fajta színház politika, színház
vezetés. Kritika. A kritika, amikor mondják, hogy ne akarj olyan lenni, mint az Oswald Marika, ne aranyoskodj. Nekem is azt mondta egyszer a Vámos, Marika, te ne akarj aranyos lenni. Te aranyos vagy, te köpjél.
Aha. Ja.
Tudod? Igen. Szóval nem kell arra. Ő meg az igazi mai, az a sallangmentes, én nagyon szeretem a Szilvit egyébként, mert én élvezem nézni azt a fajta, hogy olyan kis nő, hogy sokkal nőbb, mint én, érted? Olyan, hogy meg kell dögleni érte.
Hát van egy 2009-es szilveszteri műsor felvétel a YouTube-on.
Ja, a Magyar Nótás, vagy melyik?
A Magyar Nótás.
Igen.
A mulatozó.
Igen.
És az nagyon, eleve nagyon szép jelenet, mert ott anyalányát játszottok a dalban, de az igazán érdekesek a kommentek, hogy szerintem olyanok tévedtek oda, akik amúgy valószínűleg nem nagyon néznek magyar nóta videókat, vagy operettet, és így sorba írják be a férfiak, hogy Úristen, Szendi Szilvi, Jézus Mária.
Jaj, ezt a részt majd áthalljan, ő nem hallja, igaz?
Szóval, hogy igen, ez van, amit a Marika mond, hogy olyan,
igen,
ilyen
igen,
vagy.
Igen, igen.
Robban. De az, hogy visszahoztam
a szubrettet a divatba.
A szubrettet a divatba. Ez, tehát, hogy az operett jött újra divatba. Tehát, de azért...
És azért jött divatba, mert ti játszátok.
Na, hát igen. Fiatalok igen, játszátok. És egy időben nagyon helyesen meg is fiatalodott a közönség. Tehát, amikor egy kicsit a musical és az operett egy picit össze lett mosva, szereplők ide-oda járkáltak, és azok a nagy sztárok, akik a musicalben egyszer csak kinőtték magukat, elkezdtek vendégeskedni az operettben, ez hozott egy fiatalabb közönséget, és hogy együtt fiatalodtunk meg, tehát, hogy a műfaj is, a közönség is, tehát, hogy újra divatba jött, újra sik volt 18 évesen.
De ez minden érában, ez minden
tudom,
érában.
Tudom,
a
csak mondom, mert, hogy...
után, a Honti Latabár, Szentai, mire, az volt egy generáció,
igen.
Azoknak volt egy rajongójuk.
Igen.
Akkor jöttünk mi, érted, igen. Fiatalok, akkor mi is hoztuk magunkkal a fiatalokat.
Persze.
És aztán jöttetek ti, igen. És ti is
ez
és majd mikor ti elmúltok, akkor még mindig jönnek majd az újak.
Reméljük.
És akkor az új generáció fog velük menni, mert az operett az egy klasszikus műfaj, és az soha nem fog kihalni. Vagy majd egyszer.
Vagy nem tudom.
Vagy nem tudom.
Igen. Mi tesz valakit igazán jó, igazán különleges szubretté?
Az egyénisége.
Csak is.
Az egyénisége.
Egyébként az előző kritikában, amit olvastál a Marikáról, hogy a partnere szemében néz, de közben a közönséget figyeli, ez egy nagyon érdekes, ez bennem nagyon megmaradt, mert az operett műfajának van egy ilyen nagyon fontos része, ez a kikacsintás. És közben úgy, hogy nem az van, hogy viccet mondtam, hanem tehát, hogy nem így, hanem tényleg, tehát, hogy egy picit félszemmel muszáj érezni.
Kontaktusban kell lenni.
Igen,
kontaktusban kell lenni.
És egyébként ez is követelménye annak, hogy valaki operettben szerepeljen, szerintem. De ezeket nem lehet megtanítani, tehát nincs ilyen tantárgy.
Az, hogy őszintén élvezzük azt, amit csinálunk. Tehát amikor
azt érzem, hogy
most nagyon úgy érzem, hogy ez most nagyon jó, ami történik, és én élvezem azt, amit csinálok, és akkor az ember azt érzi, hogy szinte lerepülnék a nézőtérre, és oda tépjetek szét, szedjétek ki a májamat, mert annyira boldog vagyok attól, hogy ti boldogok vagytok attól, amit én csinálok, attól én olyan boldog vagyok, tehát ez egy olyan oda-vissza.
Most, amikor a Marikának volt ez a balesete, és egy hónapig nem énekelt, vagy nem táncolt, és vagy nem lépett fel, és az első a Palota koncert volt most.
És bizony, hát bizony. De, úristen, úgy fájt, akkor még nem tudtam levegőt venni.
Nem nagyon, és én meg úgy megszorongattam ott, mert annyira boldog voltam attól, hogy lejött a színpadról, és hát ott álltam, és őrjöngve tapsoltam, és annyira megszorongattam, hogy szerintem akkor még két bordáját eltörtem.
Nem, az volt. Az
de,
volt.
De nem, csak bocs, csak, bocs ne haragudj, csak, csak tudom, hogy már a próbán is, tehát egyszerűen, tehát ő nem markírozik, ki jön, megcsinálja, de amikor ott volt a közönség, és álltam a takarásban, és csak úgy kijött olyan cukina, hogy szokott, de úgy azt láttam rajta, hogy újra itt vagyok. Még, hogy eltelt egy hónap, nem léptem fel, még szerettek. És a közönség, attól bejött Oswald Marika, tehát az, hogy fogadó tapsa van valakinek, az nagyon nagy dolog.
Hát Debrecenben is, most a Csáldás királynő premiéren is.
Fogadó taps, az fantasztikus. Az, tehát, hogy addig nekem nem mondjon senki semmit, amíg az nekem nincs, tehát addig én senki nem vagyok. De tényleg, tehát, hogy nem, most ez nem ilyen, nem semmi, tehát, hogy ebben most nincsen semmi.
Nem, az ez nagyon jó, nagyon a fogadótaps.
Nagyon
nagy dolog a fogadótaps. De rettenetes teher. Rettenetes teher, hogy amikor majd kimegyek, akkor is tapsolnak-e. Úgyhogy ez nem annyira.
Jó, de ezen a Palota koncerten ezen tényleg az volt, hogy tényleg egy ország izgult érte. És sokáig nem is írták ki, vagy lebegtették,
nem tudták eldönteni, hogy most
szerepeljen-e, vagy nem.
Nem tudtam, mert ugye 6 hét a gyógyulás minimum, tudod.
De ez olyan PR érték, hogy ő fellép.
Négy hét telt, és ugye 6 bordám volt eltölve, és akkor tudod, amikor levegőt vesz az ember, akkor tágulnak ezek a dolgok. Tehát minden levegővétel olyan volt, hogy a bordám így csinált, tudod? De azt is elfelejtettem, mert annyira boldog voltam, hogy egyáltalán meg tudok nyilvánulni.
Sírta. Én tényleg sírtam. Tehát, hogy szóval ott
volt
tényleg.
Nagyon.
Hát most visszatérek a debreceni Csárdás királynő bemutatóhoz, mert ott voltam, és ugye nyilván előadás közben nem videózunk, nem fotózunk, na de a végén a tapsrendnél már szabad, és akkor ugye én is előkaptam a telefonomat, és akartam egy ilyen 3 másodperces kis mini videót forgatni arról, ahogy meghajol a közönség. A következőt sikerült levideóznom, ezt most hangban próbálom leírni. Mindenki nyilván füligérő szája, óriási siker volt a darab, mindenki meghajol, Marika pedig felkap egy széket, és a széket lengette.
Mert ott már tivornya volt.
Igen, mert ott tényleg, ott fogadótaps, tehát ott minden volt. Én imádta a darabot is, a Marikát is, a közönség, és hát utána, majd nem tudom, emlékszel, Marika, bejöttél a büfébe, és én ezt nem tudom, hogy ez mennyire volt játék, vagy mennyire komoly, de ugye a Peller Karesz volt a Peller Károly volt a társrendező, és megkérdezted a Kareszt, hogy Kareszkám, nem voltam sok egy kicsit? Mi lehet a Karesz? Halálosan komolyan azt felelte Marikára. Marika, akartam is mondani, hogy legközelebb egy kicsit lehetnél több.
Én még nem láttam sajnos ezt az előadást, de
nem az, hanem meg kellett egy kicsit hunyászkodjak, mert úgy volt berendezve a dolog, hogy én elénekelem a Hajmási Péternek az elejét, aki úgy van az, hogy én a riválisa vagyok a Ceciliának, akit ott nem úgy hívnak, és én eléneklem először a Hajmási Péter, és utána bejön
igen, az Anhilte.
Az Anhilte gyönyörű ruhába, és minden, és ott azt kellett eljátszanom, hogy én akarom folytatni, de nem engedik, igen, mert jön a díva. És akkor az hogy be is volt rendezve, hogy én úgy mutassam, hogy most én éneklek, és akkor rájövök, hogy hát nem én vagyok, hanem az ott jön le. És akkor utána ezt játszottam el, hogy
ez jól sikerült.
Szegény, és akkor jött a kacsi, és azt mondta, hogy Marika, azért hagyd meg a bejövetelét legalább. Ugye, mert nem mindegy, hogy hol, van, ahol le kell állni, igen, van, ahol le, és akkor azért lehet, hogy egy kicsit sok voltam.
Nem, hát ezt imádta a közönség.
Hát az igen, de szegényke meg ott jött volna.
Igen, ilyenkor azért baba. Érdemes a partner
igen,
is
igen,
tekintettel partner is lenni.
Tekintettel kell, úgyhogy a már második előadáson már nem csináltam, csak kicsit.
Tudod, ez...
Mit akar ez itt?
Na jó, de hát ez a szerep.
Igen. Azt itt a vakniba vagy, és igen, ott is
igen.
Egyedül vagy.
Igen, na de ezért kell állandóan. És az jó is, amikor megvan egy előadás rendezve, és az fixre megvan rendezve, tehát az nagyon stabil, mert akkor is egy picit elkutyulódhat az idők folyamán. És ezért jó, hogyha a rendező néha bejön, és akkor megmondja, hogy most ez az, ez nem így volt, azt egy kicsit abból vegyél vissza, vagy oda tegyél rá egy kicsit.
Úgy, de hogy te elég pontos vagy. Azért mondom,
hogy tudok rögzíteni.
Nagyon is.
És mennyire kell egy szubretnek, mert ha...
Mert ez egy technikai műfaj.
Igen,
tudod?
Igen, ezt akartam mondani, hogy emlékszem a Chicagói hercegnőnek a próbáira, hogy akkor ilyen felismerés jelleggel mondták a primadonnák és a bon vivánok, hogy hát nekik nagyon sokat kell táncolni, meg énekelni is. És akkor úgy nevettek a többiek, hogy hát igen, a táncos komikus és a szubrett az mindig ezt csinálja.
Ja, igen.
Ez igényel hogy mondjam, többletfegyelmezettséget? Tehát kell...
Hát persze, nagyon, főleg, hogyha ha nem egyedül ugrabugrálok a színpadon, ja, hanem
partnerrel ott.
Tehát az veszélyes. Az életveszélyes, hogyha tehát ez ritmus érzék kell hozzá, és az összeszokása a partnerrel. Tehát az, hogy én adom a kezem, de ő csak fél ütemmel később érzi, akkor ott már régen leestem a zenekarjárokba. Tehát, hogy ez hogyne? Tehát
igen.
Ez extra.
Nem árt, hogyha jó színésznő valaki, de azért ez technikai felkészültséget igényel. Nagyon nagy.
Nagyon is.
Nagyon nagy van, nagyon nagy részben.
Volt nagy balesetetek színpadon?
Már még az újság is megírta, hogy...
hallottunk.
Még az újság is megírta, hogy Oszal Amerika tele van kékzöld földokkal, biztos verik otthon. Tudod, de nem, hát minden pillanatban, hát egy fiú úgy fog megérted, már ott van az ujja a karomon, ha nem...
Nekem is a csuklómon, a karomon, a belső comb, tudom, és csak felemelnek a fiúk, de annyira csimpaszkodnak belém, hogy utána napokig, de baleset, nem
de tudom, nekem
nem.
Volt, nekem sok balesetem volt, mert volt olyan, hogy a cserelacival csináltuk a sálat, tehát így fölteker, így, és akkor utána, és akkor így le ereszt, mint egy ilyen szőnyeget. És akkor az volt, hogy kicsúsztam a kezéből, az egyik kezemet elengedte, a lábamat fogta, úgyhogy a fejemmel úgy fejeltem bele, érted, de próbám volt, hál' Istennek, de szólt akkorát, érted, hogy mikor felugrottam, akkor néztem, hogy én még élek, vagy mi van, mert akkorát ilyen fa deszka volt, és nagyon nagyot szólt. De hát ilyen is volt, akkor volt olyan, hogy az a denevérben volt, hogy tehát járások vannak, és a járások, az egyik járás mögé be volt rakva egy ilyen szobortalapzat, de az egy ilyen nagyon kemény, valami nem is tudom miből volt, fémből. És a fekete függöny eltakarta, alul meg jobban kiállt egy picit ennek a szobortalapnak a... És én abban, ahogy mentem ki, megbotlottam, és nekiestem ennek a izének, de úgy, hogy ennek a talapzatnak a hegye ide beleszúrt a vállamba. A kapásból leszakadt a rotátor köpenyem, érted?
Te jó
vagyok. Úgyhogy, és ez a főpróbám volt, és egy nagyon nagy táncunk volt a Karcsival, a Peller Karcsival, ahol is azt kellett csinálni, hogy így megfogom a kezét, és így megtekerem. Na, de nem tudtam fölemelni a kezemet, nem tudtam, úgyhogy hogy oldottam, meg nem volt semmi probléma egyébként, mert megfogtam a könyökömet, kinyomtam, érted?
Fáj Miklós is mit mondta, ha valami gebasz van, akkor...
Igen, tehát egyik kezem kisegítette a másik kezemet, tudod? És akkor már ilyenek voltak.
Sokáig tartott egyébként, hogy ott fájt a vállad, az elég sokáig.
Igen, igen. Még most is, hát az nem gyógyul meg. Más üzék átveszik a funkciót átveszik a többi izmok ottan, meg a nem tudom, inak, meg mik vannak ottan.
Hát igen. Hát én is estem keltem eleget, tehát azért. De volt olyan, amikor így felálltam valamiből, és akkor olyan annyira, mert ugye ez nem film, tehát a színház, tehát az ott történik, tehát az a pillanat művészete, ugye, elcsépelt, de igaz. És annyira meg akartam mutatni, hogy én azt tudom, hogy az ismétlésbe aztán minden apait, anyait, de úgy, hogy örjöngtem. Tehát, de hogy az volt, hogy...
Igen.
Akkor is. Igen. Ez a székes.
Igen. Hát nekem is volt olyan a székesnél, hogy ő valahogy az alvástól, vagy valami beakadt a nyakam. Uh-huh. Beakadt a nyakam.
Ja, mert csak miután ezt nem tudja, ez a székes, és a székes szám így híresült el, ez az Induljunk, van egy cirkuszhercegnőből, uh-huh. Egy nagyon nagy sikerű Imre Zoli koreográfia, és az a slusszpóza, egyébként az egész szám nagyon nehéz, de azért székes szám, mert az a slusszpóz, hogy a fiú ül a széken, és mi bukfencel, megfogjuk a háttámlát, és a bukfenccel átmegyünk, és a széket a fejünk hozzunk. Fölött áthozzuk.
Te jó.
Na, és akkor be volt akadva a nyakam, de úgy, hogy nem tudtam meg se, szóval nem tudtam semmit se csinálni, és előadás volt, és meg tudtam csinálni. Tehát valahogy az ember összeszedi magát olyan formába, hogy ő...
Az neked nem volt baleseted egyébként a székkel? De, hogy nem volt. Mert ez egy vasalt szék, és én egyszer úgy fejbe vágtam magam vele, hogy majdnem ott maradtam.
Nem, olyan nem volt, hanem olyan volt, hogy a Csere Lacival volt egy ilyen válláddobás, vagy nem, és a másik oldalon nyújtott térdel érkezhettem, már fáradt lettem, ő meg nem fogott meg, vagy valami, és úgy, hogy volt, így összecsuklottam, mint egy ilyen, nem tudom, és de az már az előadás végén volt, úgyhogy akkor tényleg elszakadt a térdembe a szalag, rögtön mentünk a gépsz, meg nem tudom, meg operáció, hát nincs mese. Tehát mit a két térdem? De most miért beszélünk? Hát mindent elmondunk magunkról, ami... Hát egy kripli vagyok.
Dehogy.
Hát,
elég jól működik.
Na, de hát figyelj, ezek után még nagyobb tapsot kapsz, hogy ennek persze. Ellenére, hogy már el van persze. Szakadva a válla, a térde, hát igen, még mindig
de
jár.
Nem, csodás az emberi szervezet.
Nem, és nekünk nagyon-nagyon, tehát mi nem egyedül létezünk a színpadon, tehát olyan, hogy szubret nincs, szubret táncos komikus van. Tehát ez egy ilyen sztori, és nekünk tényleg érdemes azért időnként bekopogni az öltöző előadás előtt megkérdezni a partnerünket, hogy van. Mert hogy mi annyira függünk egymástól, és olyan hihetetlen bizalom kell, hogy legyen kettőnk között, és tényleg, tehát hogy szám közben, tényleg valakinek akár kimegy a bokája, és csak úgy kacsint egyet a másikra, hogy figyelj, azt nem, majd nem csináljuk. Tehát, hogy, de valahogy nem beszéljük meg, tehát nyilván nincs is arra idő, másodpercek ezek, de valahogy tudjuk ezt, tehát hogy ezt valahogy úgy érezzük.
Ezért van az, hogy általában egy-egy adott korszakból kvázi párosokat jegyzünk meg, hogy ki kivel volt ebben vagy abban.
Hát az lenne jó. Igen. Tehát ugye az Oswald csere, tehát ez egy ilyen, az egy ilyen fogalom. De a Marikának is nagyon sok partnere volt, és...
Hát a cserével, és a részével, és a Karcsival is nagyon össze vagyunk mi dolgozók.
Igen, csak a tehát az egy különlegesség
korosztály.
Volt. Egyrészt korosztály, másrészt meg különlegesség volt a Marika 150 mélysége és a csere 2 méter magassága. Tehát, hogy ez azért egy ilyen különlegesség volt, ami nagyon sok mindent kiaknáztak ezzel.
Igen, és az, hogy amikor ugye én már kiöregettem a szubret szerepkörből, és átmentem a komikába, és a Karcsi nagyon alkalmas volt erre a dologra, hogy olyan szerepeket írtak, hogy a öreg nyanya meg a fiatal pasi, rátép a fiatal. Uh-huh. És akkor ez nagyon jól
nagyon
működött, és nagyon tudtunk együtt táncolni a Karcsival.
Már említettétek az önilóniát, de minél többet meséltek ezekről a helyzetekről, meg ezekről a szerepekről, a viszonyokról a színpadon, annál inkább érzem, hogy nagyon fontos az önirónia ahhoz, hogy valaki jó szubret legyen.
Igen, az önirónia az nagyon fontos.
És nyilván a komikának még
meg az alázat, arról még nem beszéltünk. Tehát az alázat is nagyon fontos.
A műfaj iránt? Nem,
sokszor összekeverik ugye a naivitást. Uh-huh. Én soha nem voltam én jó hiszemű voltam. Mindig azt mondták, hogy a Marika olyan naív. Nem voltam soha naív, csak jó hiszemű. Uh-huh. És az alázat is, az nem szolgalelkűség, mert az se vagyok, hanem az alázat az az a cél érdekében, ugye a cél szentesíti, az eszköz, tehát ezeket én nagyon magamévá tudtam tenni ezt a dolgot, úgyhogy ez is nagyon sokat segített a pályám.
Uh-huh. Van-e...
Már nem tudsz mit kérdezni, nem, mert már annyit beszéltünk.
Csak nem akarok, nem akarok ilyen gyászhúszárként befejezni, mert lassan lejár az időnk, de igazából ez nagyon érdekel, hogy az operában nagyon sokszor téma az, hogy hány évesen játszik el egy, vagy énekel el egy szerepet az énekesnő, és hát ott nem tudom, a tizenéves pillangó kisasszonyt, amikor hangilag arra igazán érett énekesnő énekli, akkor már egyébként alkatilag nem feltétlenül. A szubrettekre mindig azt mondják, hogy filigrán, tűzről pattant, apró termetű, csinoska, örökifjú. Van olyan, hogy egy szubrett kiöregedik, tehát hogy mondjuk egy-egy adott szerepet már nem tudsz játszani egy bizonyos kor után?
Persze! Hát nézd rám!
De mi dönti el?
Hát a kinézetem. Meg a kor. Tehát én mondjuk azért tudtam sokáig megmaradni ebbe a szubrett szerepkörbe, mert ugye egy folyamatban voltam benne. Uh-huh. Tehát észre se lehetett venni, tulajdonképpen meg alkatilag is 50 éves korom után kezdtem el rügyvedni. És akkor ugye természetesen jönnek a fiatalok, uh-huh. Például amikor a Mágnás Miskát már ugye jöttek és mondták, hogy ezt már ne játssz. Nem volt ilyen átállási problémám. Uh-huh. Tehát nem volt ilyen, hogy a szubrettkörből átmenni egy másik szerepkörbe, a komikába, mert valahogy ezt a színház megoldotta. Uh-huh. A szerepeket úgy írták, tehát a koromnak megfelelően írták, és nem jelentett ez valahogy gondot. És aztán, amikor a Mágnás Miskát, ugye szegény bajor meghalt, és akkor már a Karcsi játszott, és akkor mellé tették a Pellerancsát, és akkor jött a Lőrinci Gyuri volt akkor, és kérdezte, hogy te nem fogsz haragudni, nem lesz neked rossz érzés, nagyon aranyosak voltak mindig, hogy nem lesz ez neked rossz érzés, hát mondom, egyáltalán nem rossz érzés, már nem is esik egy idő után jól az embernek, uh-huh. És akkor és mondtam, hogy alapvetően játszottam, nem tudom, 11 vagy 13, vagy nem tudom hány éven keresztül, és mondtam, hogyha még tovább játszanám, hát az már borzalmas lenne, és ha ilyen alapokon, ha Vevágsári nem halt volna meg, most még mindig élt volna, akkor ő játszotta volna, és én soha nem játszottam volna el a macsát. Tehát muszáj, hát nem áll meg az élet. Uh-huh. Tehát ez... Nem, csak van, akinek könnyebb ez a dolog, van, akinek nehezebb, de van, aki érzi az öregséget magán, és akkor, hát például azt mondanak, hogy a Csárdás királynőben játszom el a Stázit, hát szíven szúrnám magam, érted?
Igen, ez nekem is egyébként már ilyen penge élen táncol.
Nem esik jól.
Abszolút. Nekem igen, nekem nagyon.
De nem szeretünk hazudni.
Ezt akartam mondani, hogy addig, amíg színpadra belépés előtt még úgy érzem, hogy igaz lesz az attitűd, amivel bemegyek, addig még nem teszem le a cipőt. Addig még nem akasztom szögre. De abban a pillanatban, ahogy már ez nem is, hogy hazugság, csak már egy ilyen plusz játék,
erőfeszítés,
akkor már nem. Tehát, hogy nekünk nem kell, a mi szerepeink, ez a szerepkör, ez nagyon gyakran, hát magunkból nyilván, mindenki, minden színész magából építkezik, de nekem nem kell külön trenírozni magam arra, hogy Clarice legyek a Lili Bárónőben, vagy Stázi legyek, vagy ezek a szubrett szerepek. Mindegyikben egyébként nyilván próbálok formálni egyfajta karaktert, és egy kicsit elkülöníteni az előző től, hogy azért ne egy tucat legyen, de hogy nem kell úgy külön rá lényegülnöm arra, hogy most sorozatgyilkost játszom, és akkor most nagyon el kell rajta gondolkodnom. Tehát, hogy ahogy magamból indulok ki, és addig, amíg igazságot tudok közvetíteni, addig nem, de nálam mondom, ez már egy kicsit, tehát hogy időnként azért elgondolkodom, hogy még de ez
nekünk,
megvan.
Nekünk jobb sorsunk van egyébként, mint a primadonnáknak, bár a primadonnák között is tudok most például olyat mondani, a Zsuzsit például.
Abszolút, Kalocsai Zsuzsit.
Aki színésznő is, mert általában a primadonna és a Bon Vivant az állapot. Uh-huh. Tehát azoknak is van egy olyan kisugárzásuk. Na most a táncos komikus és a szubrett az általában véve színésznő. Uh-huh. Színész és színésznő. És nekünk könnyebb dolgunk van váltani. Uh-huh. Tudod, amikor már elmúlik a komikába ez a dolog. És, de nézd meg például a táncos komikusoknál, nézd meg, a táncos komikusokból rendező lesz, az jobban ért hozzá, az színházat csinál, igen, magánszínházat igen, csinál, igen, rendez, tehát komplexebb az egész lénye. Uh-huh. A szubrendnek is, meg a táncos komikusnak is, tehát nekünk ezért nincsen annyira nehéz dolgunk a kiöregedés kapcsán. Na most aztán befejezzük a műsort.
Hát, kénytelenek vagyunk.
Tényleg? De akkor ez egy ilyen folytatásos lesz.
Rajta. Az elején megkérdezte a Marika, hogy fogunk egy órát végig beszélgetni, hát azért csak összejött. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok
mi
velünk.
Mi is. Köszönjük.
Ez a Popfilter volt a VMN oldalán. Én Csapei Adrián voltam. És egy hét múlva hétfőn ugyanígy találkozunk.